Ez a sajátos pogácsa tehát, és témánk Németországa, Schuldenbremse vagy adósságfék eltörlése, és hát itt azért van még egy pár dolog, amit szerintem érdemes megbeszélni. Az egyik az, hogy milyen hatásai lehetnek ennek az Európai Unióra. Oké, Németország szempontjából nem olyan extra szuper rakétázó gazdasági növekedés, de ahhoz képest, hogy egy két év recesszió és most gyakorlatilag egy plusz nulla lenne 2025-ben, ahhoz képest azért valamit beindíthat, illetve lehet, hogy működik a multiplikátor hatás, mert hogyha tényleg elkezdenek felvenni kölcsönöket, és bizonyos szektorokra jobban odahatni, lényegében pénzinekciót adni ezeknek a szektoroknak, akkor az tovább gyűrűzhet. Például fellendítheti ugye magát a kereslet ösztönzésével az eurozóna gazdaságát.
Hát én azt hiszem, hogy ezekben a 2% körüli optimista növekedési előrejelzésekbe, tehát hogy ezek a modellek, amik azt mondják, hogyha tényleg végigviszik ezt a programot, akkor akár 2%-os növekedés is lehet, ebben azért ezek már benne vannak. Tehát, hogy az még lehet, hogyha más országok is elkezdenek többet költeni, tehát hogyha mondjuk uniós szinten föloldanák ezeket, mert ugye arról még nem beszéltünk, hogy csak Németországról, de ugye az eurozónának is megvannak ezek az ilyen fiskális konzervatívnak nevezhető szabályai, államháztartási hiány, államadósság szabály, amit ugye például a Covid idején fölfüggesztettek jó pár évre. Tehát, hogyha még engedélyeznék, hogy a többi tagállam is többet költsön, azért ott is szintén vannak országok, ahol hasonló problémák vannak. Hát mondjuk igazi hadikapacitást egy csomó ország ki tudna alakítani, infrastruktúra problémái, mondjuk Olaszországnak masszív infrastruktúra problémái vannak, ők is tudnának költeni, tehát hogy ugyanez a logika más országokra is érvényes, akkor lehetne egy ilyen hatás, amiről beszélsz, hogy akkor az egyes országok más országoktól többet importálnának, és ez az egyik problémája az eurozónának egyébként, hogy a költségvetési fegyelem az azt is jelentette, hogy sokkal kevesebbet importáltak egymástól a tagállamok, mint ami a potenciál lett volna, és hát egy jó infrastruktúrális fejlesztési program esetén ezek az országok egymástól is tudnának többet. Infrastruktúra jó hatása is lenne, tehát hogy jelentősen szerkezeti hatása is pozitív lenne. Ha valaki autózott már Olaszországban, az tudja, hogy például az olasz autópályarendszer az katasztrofális. Tehát nagyon keskeny autópályáik vannak, tele vannak autókkal és kamionokkal, nagyon régen épültek, néha az 50-es, 60-as években, ugye voltak ilyen klasszikus esetek, hogy leomlottak hidak, például, ha jól emlékszem, Genoánál, ami már annyira régen volt, nem volt felújítva, stb. Tehát, hogy masszívan rá szorulna egy csomó más tagállam is egyébként az infrastruktúra fejlesztésére, gyorsvasúti rendszer kiépítése.
Az olaszokat hozott be, de szerintem lehet, hogy nem ők a fajsűrös szereplők, hanem a franciák mindenképpen, ugye Macron ezzel most egy új politikai lendületet kapott, mint az egyesítője Európának lényegében, hiszen a németek éppen saját magukat próbálják megoldani a koalíciós vitákban, meg a szavazásokban. Macron most ezt így felvette, ezt a kesztyűt. De nyilván nem Európai Unió, de a britek is ebbe az egészben ott vannak közel.
Tehát van, na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez egy izgalmas kérdés.
Abszolút.
Ez a britek, akik kiléptek a Brexittel, most megint ugye gyakorlatilag visszaszorultak Európához, ha nem is Európába, mert azért kisztár, mert meghívják ezekre a beszélgetésekre, amire ugye Orbán Viktort nem hívják meg, de kisztár, mert meghívják, és nagyon aktívan látszik elköteleződni Európa mellett Starmer. Tehát ez is egy ilyen nagyon-nagyon érdekes helyzet, hogy a kilépett britek most közelebb vannak Európához, mint az Egyesült Államokhoz, és igen, nekik is szükségük van egy csomó.
Igen, és akkor itt van még ugye, hogyha megnézzük, hogy milyen jó lett volna, nekem ilyenkor jut eszembe mindig, hogy milyen jó lett volna, hogyha arra koncentrál Magyarország, hogy egy erős V4-et létrehozzon, egy olyan erős magot, amivel potenciálisan erősebben tud érvelni a saját érdekei mellett az Európai Unióban. Itt lennének nekünk a szlovákok, itt lennének a csehek, a lengyelek, akik fajsúlyos szereplőivé fejlődnek ennek az egész lesznek. Ehelyett igazából kiszorulunk ebből, és az a faramuci helyzet fog előállni, hogy míg ha a német gazdasági növekedés, és pont ezek az iparok, egyébként stratégiai partnerségek vannak, például a Rheinmetallal, ugye, több magyar cégnek, tehát ez nekünk kedvez, hiszen beszállítói vagyunk ezeknek az iparoknak, az autóiparnak főleg, de a Rheinmetallnak is egyébként, fegyvergyártási megállapodások is vannak, bár ez ugye GDP-ben mérve nagyon kicsi, de ettől függetlenül létezik. Na most ehhez képest viszont politikailag és mondjuk hitelfelvétel szempontjából nekünk nem jó az, hogyha nőnek a kötvényhozamok, és drágább hitelhez jutni Európában, és az országot hitelezni, miközben elhatárolódunk politikailag. Tehát ez...
Igen. Az nagyon érdekes egyébként szerintem, hogy Donald Tusk és a lengyelek mennyire központi szereplőjévé váltak ennek a történetnek. Ugye Lengyelország egy szegény ország volt, mindig is nagy ország volt relatíve, de ugye a britek kilépésével ők gyakorlatilag ebben a fajsúlyos országok kategóriájában kezdenek el szerepet vállalni, és mivel a németek a legnagyobbak bajban vannak, az olaszok bajban vannak, ezért gyakorlatilag a spanyolok és a lengyelek kezdenek ilyen fajsúlyos szereplővé válni, és mivel a lengyelek egy sikertörténet, Donald Tusk pedig elképesztően értelmesen politizál, ügyesen megy be igazából ennek a sztorinak a közepébe, és igazából is nincs annyira domináns szereplő, mint volt régen, ezért gyakorlatilag az látszik, hogy még Starmert is bevonják, tehát hogy bármennyire kiléptek a britek, valamennyire egy ilyen Nagy-Britannia, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország, ezek az országok ilyen az európai nagyországok, amik persze világszinten, hát hogy mondjam, maximum középméretű szereplők, de még talán azok se. Őnekik valami fajta együttműködésre látszik kirajzolódni, és ebben Lengyelország igazából már nem a V4-ek egyik játékosaként, hanem és azzal, hogy ők itt Oroszország tekintetében kifejezetten markáns álláspontot képviselnek, ami ugye Orbán Viktor álláspontjával 180%-osan szembe megy, ők viszik magukkal a baltiakat, tehát ma Lengyelország sokkal inkább a baltiakkal van egy hullámhosszon, és igazából a lengyeleknek nem annyira kell ez a visegrádi együttműködés, ahol ugye Fico és Orbán nem jön vele, a csehek azok így flip-floppolnak, hogy attól függ, hogy Babis vagy nem Babis. Igazából a lengyelek valószínűleg azt gondolják jelenleg, hogy a francnak kellenek ezek a visegrádiak, mi elég nagyok vagyunk. Amúgy is, és hát igazából nekik van egy ilyen nagyon történelmi együttműködésük a németekkel. Tehát, hogyha a németek most összekapják magukat, elkezdenek költeni fegyverekre, infrastruktúrára, ez marha jó a lengyeleknek is igazából. Tehát itt Lengyelország nagyot erősödik azzal, hogyha a németek elkezdenek itt most tényleg észhez térni, és végre arra költeni, és annyit, amennyit kéne, ez a lengyeleknek fog nagyon jól jönni, egy kicsit a franciáknak is, tehát azt hiszem, hogy igen, Macron is erősödik ezzel.
Hát izgalmas lesz, megnézzük, hogy zárul ennek az adósságféknek a feloldása, és hogy milyen politikai megállapodás születik Németországban erről, és akkor nyilván tudunk még erről beszélni, mert hát itt rengeteg érdekes szál van, és nyilván változik a helyzet napról napra. Az biztos, hogy senki nem gondolt, hogy 2025 az ilyen szinten fogja berúgni az ajtót. Témánk az bőven van, nem mindig vidám, de a remény hal meg utoljára. Köszi szépen a beszélgetést, jó volt.
Köszi, sziasztok.
Hogyha akarjátok hallgatni az adásokat, akkor meg lehet hallgatni a Pogi podcastot, kell keresni a Facebookon, illetve a Spotify-on, és ott is fel lehet iratkozni. Köszönjük szépen a figyelmet.